Ötödik fejezet. Evelyn kénytelen indiszkréciót elkövetni. Húzat van, majd lövöldözés lesz. És végül sok embert elvisz a Rozia. Mindenkit üldöznek, és mindenki üldöz mindenkit. A rablók kartálba mennek, majd a bab király kocsmába. A trópusi vihar elsodor egy bankettet, és az ünnepelt hosszú autóútra indul frakba. Evelyn moccanni sem mert. Valamelyik szobából tompa, előkelő kondulásokkal megszólalt egy óra. A fegyenc átlépett az ablakpárkányon. Gondosan leporolt a nadrágjáról a meszet, amely mászás közben hozzátapadt. A helyzet most ez volt. Gordon nem is sejtette, hogy a leány itt van, míg Evelyn tudott az ő jelenlétéről. A leány még idejében húzódott vissza az ajtófüggöny mögé. Mi lesz, ha találkoznak? Egyedül van a lakásban a fegyenccel. És még csak segítséget sem kiálthat, hiszen ő is betört. Hallotta, mint recsel a padló. A gengszter bizonyára egyik szekrénytől a másikhoz megy, és keresi az álmodó Buddhát. Mi lesz, ha megtalálja? Ha itt, a cél előtt kénytelen meglapulni, mi alatt elrabolják jogos tulajdonát. Meglapulni? Hiszen szívesen menekülne, csak tudná merre. Legalább segítségért kiálthatna szükség esetén. Óvatosan elindult az ablak felé. A vastag szőnyeg felfogott minden recsenést. Elérte az ablakot. Most attól függ minden, hogy nyikorog-e a kilincs. Hozzáért. Nagyon lassan próbálta elfordítani. Zajtalanul működött. Az ablak csendesen kinyílt. Csak enyhe légáramlás suhant be, valószínűleg azért, mert Gordon sem csukta be az ablakot a túlsó szobában. Evelynnek szerencséje volt. Éppen itt, a negyedik emeleti párkánynál vezetett le a tűzilétra. Így talán el is menekülhet. De most, mikor már nyitva állt előtte a szabadulás útja, bátrabb lett. Ott, a falnál azt az üvegszekrényt még nem látta. Hát, ha éppen abban van a kis dománcos doboz tetején a Buddhával. Megindult vissza. Néhány lépéssel ismét eltávolodott az ablaktól. Már este ledett. A szobában sötét volt. Egészen közel kellett mennie a vitrínhez, hogy jól lássa az üveg mögött a dísztárgyakat elmosódó körvonalaikkal. A Buddha nem volt közöttük. Ebben a pillanatban becsapódott az előszoba ajtó, hangok hallatszottak, és nyomban utána kattant az előszoba villanykapcsolója. Wilmington érkezett haza egy vendéggel. De hiszen csak 8 órára rendelte a vacsorát, villant át Evelyn agyán. Most már moccani sem mert. Bizonyára a fegyenc is így áll megdöbbenten a helyén. Most mi lesz? Érthetetlen előttem a fellépés, Adams. Hallatszott erélyesen a házigazda hangja. Nem félelemből, csak kíváncsiságból engedtem a kérésének, amikor felhívtam magát a lakásomra. Azonnal meg fog mindent érteni, felelte barátságtalanul a másik. Evelyn a nyitott ajtón keresztül jól láthatott mindent, ami az ebédlőben történik. A vendég alacsony, kövér ember volt, kissé reket hangú, lompos, csámpás járású, a szája szegletében cigarettavég füstölgött, bőven hullatva pernyét és hamut a lompos ember kabátjára, amit ez néha egy hessegető, lassú mozdulattal inkább tudomásul vett, mint letisztogatott. Szinte jelenlétének pillanatában elterjedt a káporált cigaretta folytó bűze. Wilmington sápat volt és ideges. Keskeny, finom orrán, olykor megrezdült a két cimpa, az ajkát rágta és járkált. A kövér nyomban egy karosszékbe vetette magát, és reket hangjának legharsányabb, sípoló változatán, mint egy a közepén kezdte mondani valóját, elbizakodott durva emberek módján. Nézze, Wilmington! Maga 8 órára várta Flurryt. Tehát még egy teljes óra ideje van arra, hogy meggondolja az ajánlatomat, mert én nem fogom bevárni a barátunkat. Figyelmeztetem, a maga a játékának vége. Ijesztegetni akar Adams. Nem, csak figyelmeztetni. 4 hónap előtt, mikor közöltem magával, hogy gyanúm szerint Clayton térképe magánál van, kinevetett. Azt mondta, hogy házassága óta felhagyott a hírszerzéssel, semmi köze a szerencsétlen Brandis tragédiájához, és hagyjam békén, mert feljelent. Tudtam, hogy komédiázik. Ne próbáljon blöffölni, Adams. Szólt most egy doromboló leopárd szelítségével a házigazda, és 2 szeme összeszűkült a rosszindulatú nézéstől. Ismerem már a trükkjeit, hiszen valamikor együtt dolgoztunk. Akkor tudhatná, hogy a kabátom külső zsebében pisztolyt hordok. És most rajta tartom az ujjamat. Látta már azt is, hogy zseben keresztül 20 lépésről lelőttem valakit. Wilmington tehetetlen düvel nézte. A kövér egy újabb kaporált vett elő sárga karvaj körmű ujjaival, és a végig égett cigaretta parazsával gyújtott rá. Ezt a kis cigaretta véget elnyomta a saláta számára oda készített üvegtányéron, és közben olyan arcot vágott, mint akinek a gyomra fáj. Maga várt a térképpel, abban a hitben, hogy a gyarmati zavargások után nagyobb áron adhatja el. Ebben igaza volt, de arra nem gondolt, hogy időt adott nekem egy gondos nyomozásra. Ismeri az összeköttetéseket, amelyekkel megbízóim a világ minden táján rendelkeznek, nem szólva a saját képességeimről. Így ma abban a helyzetben vagyok, hogy a térképet a szükséges okiratokkal együtt megkapom, mielőtt Fleury jön, vagy esetleg a rendőrség. Ugyanis a rendőrség valamennyiünket figyel. Ön még mindig hisz a blöff feltétlen hatásában, kedves Adams. Ismerem ezt a módszerét. Kívánságára tehát el fogom mondani a leckét, amellyel meggyőzöm. Elmondom sorban a gaztetteit, hogy ne higgye blöffnek vagy találgatásnak, amit közöltem. Tehát ön, kedves Wilmington, vagy ahogy még hírszerző korában nevezték a körözvényekben, Mr. Stack, feleségül vette 1 év előtt Brandis sorhajóhadnagy húgát. Fellépése, modora, megbízóinak anyagi támogatása lehetővé tette, hogy bekerüljön az igazi jó társaságba. Miután Brandis a tengerészeti minisztériumban beosztott tiszt volt, akit elsőrangú képességei miatt fontos munkakörben használtak a térképészetnél. Ez a házasság nagy lehetőségeket nyitott meg a működése számára. Nem aprózta el magát. Nem lopott kisebb okmányokat. Nem fáradozott jelentéktelen hírek szerzésével. Nagy zsákmányra várt, és igyekezett megmelegedni az elsőrangú környezetben. Ez sikerült is, sima modorával, ravasságával és okosságával. Azután megjött a nagy ügy. Clayton, az Afrika kutató halálos betegen tért haza utolsó expedíciójáról. Közép-Afrika dzsungeleit járta, és haldokolva érkezett meg. Hetekig cikkeztek róla. Hasábokon át magasztalták érdemeit, de azt csak nagyon kevesen tudták, hogy ez az ember egy naplót, néhány térképet és sok fényképfelvételt adott át a hadügyminiszternek. A dzsungel egy ismeretlen, meghódítatlan vidékén csodálatos gazdagságú petróleum forrásokat talált. Wilmington vállat vont. Hallottam ilyesmit. Várjunk csak. Az anyagot áttették a tengerészeti minisztériumhoz, a térképészetre. Az értékes anyag a hadügyminisztérium narancsszínű borítékjában 5 hatalmas pecséttel ellátva Brandis hadnagy íróasztalára került. Clayton rövidesen meghalt. Hogy mit jelent manapság Afrikában a petróleum? Olyan helyen, amely még egyik nagyhatalom uralma alá sem tartozik, ezt nem kell magának elmagyaráznom. És megközelítően sem tudták kikutatni a többi hatalmak, hogy merre járt Clayton. Csak a narancsszínű boríték a térképpel és egyéb adatokkal jelentette a birtoklást. A nemzetközi hírszolgálatban annyi pénzt még nem adtak okmányért, mint amennyit ez a térkép jelentett annak, aki megszerzi. De ez hozzáférhetetlen volt. Közben kitört a gyarmati háború. Valamennyi nagy hatalom farkas szemet nézett a hódítóval. És akkor maga megszerezte a narancsszínű borítékot az öt pecséttel. Mondja Adams, miért nem ír maga ennyi képzelőerővel? Nyomban belátja majd, hogy tehetségesebb vagyok régi mesterségemben. Előre bocsátom, hogy a harc most már vérre megy, mert magát, Fleurit, Hanussent és mindenkit figyel a párizsi rendőrség. Megmondja, kérem, végre mit óhajt? A kövér egy újabb cigarettát vett elő, és a körmére égett véggel meggyújtotta, majd hatalmas füstfelhőt fújt ki, amitől szállongó hamupelyheknek valóságos esője hullott körülötte. Még kényelmesebben hátradőlt. Két lábát a fotel karfáján lógatta le, és álmos hangon folytatta, anélkül, hogy jobb kezét csak egy másodpercre is elővenni kidudorodó kabát zsebéből. Hogy keresztül vigye a tervét, megrontott egy egész családot. Ma már csak a legidősebb brendíz és a szerencsétlen sorhajó hadnagy él, ha ugyan életnek lehet nevezni a Szahara poklába múló gyötrelmes hónapokat. Ugye elsápadt? Talán nem is tudja, hogy brendíz a légióban van? Ostoba fecsegés! Sziszegte és egy lépést tett.
Vigyázzon!
Harsant felsípolva Edemszereket hangja.
Az ujjam a kakasom van.
A kabátszárny fenyegetően megemelkedett kissé, és Wilmington lihegve a dűtől megtorpant. A másik nevetett.
Hát kezd kellemetlen lenni a mese.
Feleségének, Brandis Isabellának gyermeke született. A gyermek egy napon eltűnt. A kétségbe esett anyának azt mondta, hogy csak akkor látja viszont a kisfiát, ha megszerzi hadnagyfivére hivatali kulcsainak lenyomatát. Maga tanította meg ezt a szerencsétlen, kétségbeesésében félőrült úrinőt arra, hogy kell betörő módjára lenyomatot venni. Két heti szenvedés után az asszony elhozta a lenyomatot. De hogy lehet megszerezni a borítékot anélkül, hogy elveszíteni gyönyörű társadalmi pozícióját? Erre kitűnő tervet eszelt ki. Brandis hadnagy nagyon szerette 20 éves öccsét, és ez a fiatalember belebolondult egy táncos nőbe. A maga kreatúrája ez a hölgy. Én is jól ismerem. Ethel Arthfenn. Ethel könnyűszerrel elcsábította a fiút, akit Brandis hadnagy nevelt, mióta meghalt az apjuk, és úgy szerette, mintha a saját gyermeke lenne. Nos, Ethel teljesen behálózta Holmot. Megbeszélték, hogy elszöknek együtt Kanadába. A fiú azon a napon, mikor vonatra akartak szállni Southampton felé, egy levelet írt hadnagy fivérének. Wilmington egy helyben állt, és mereven nézett a vendégére.
A levélben csak ennyi állt. Kedves bátyám, nem tehettem másképp. Bocsáss meg eltévejedett öcsédnek, Holmnak. És megbeszélték, hogy akkor dobják be, ha már Southamptonban lesznek a hajónál. Ethelnek szép nagy autója volt.
Mielőtt a vasúthoz mentek volna, megkérte a fiút, hogy jöjjön ki vele az édesanyjához, aki London környékén lakik. Egy elhagyatott helyen látszólag motorhiba történt. Kiszálltak. Ethel cinkosa, Dickman, itt végzett a fiúval.
Ethel este már a bárban táncolt, úgy, mint máskor. De a meggyilkolt Holm zsebéből a búcsúlevél már a maga kezében volt. Másnap történt a zseniális rablás.
Ön felment délelőtt a minisztériumba, néhány perccel Brandis hadnagy előtt.
Hogy itt ki volt még beavatva, azt nem tudom. Annyi tény, hogy egy másodpercre beosont az előszobából a dolgozóba, a lenyomatok alapján készült kulcssal kinyitotta a szükséges fiókot, magához vette az írást, és ismét leült az előszobába. Mikor Brandis megérkezett, átadta neki a meggyilkolt öccse búcsúlevelét és a kezében lévő viaszmasszát, amellyel a kulcslenyomatot vették. Elmondta, hogy Holm felhívta telefonon, izgatott hangon mesélt valami bűntényről, amit ő követett el. Nem meri a bátyját felhívni, nyomasztó adósságok, börtönbe jutott volna, zsarolók kezébe került, akik kényszerítették, hogy lenyomatot szerezzen, és hogy ellopja a narancssárga borítékot. Most örökre kivándorol. Maga persze autóba ült. Így mesélte Brandis hadnagynak. És Holm szállására hajtatott. A fiú már nem volt ott, csak ez a levél, és mellette a viaszlenyomat. Nem érti, mit jelent mindez, tehát elhozta azonnal ide Brandisnek. A hadnagy sápadtan nézte a lenyomatot és a levelet, amelyben az öccse jól ismert írásával ez állt. Kedves bátyám, nem tehettem másképp. Bocsáss meg eltévéhetett öcsédnek, Holmnak. Ezután bement a dolgozószobába, és látta, hogy eltűnt a narancsszínű boríték az öt pecséttel, benne a Clayton-féle térkép. A szerencsétlen nem is gyanította, hogy a narancsszínű boríték kétrét hajtva a maga felöltő zsebében van, és kint lóg a fogason. Ki gondolna erre? Igazán zseniális volt. Wilmington már nem állt olyan kihúzott derékkal. A földet nézte. Adams újabb kaporált gyújtott meg a lucskos sárga cigaretta véggel, azután betöltött magának az asztalon álló borból, és felhajtott egy poárral. A dolog jobban sikerült, mint ahogy remélte. Ez az őrült Brandis képtelen volt arra, hogy feljelentse az öccsét. Hiszen ő nem tudta, hogy már megölték a szerencsétlent. Szóval ez a tébolyult hős, ez a Brandis hadnagy azt akarta, hogy az eltévejedett Holm új életet kezdhessen, és ha megjavul valaha, ne zárják ki a társadalomból gyalázatos vétke miatt. Brandis levelet írt feletteseinek, amelyben bejelentette, hogy a térképet ellopták tőle, és a felelősség elől megszökik, rangjáról lemond. A lopásnak ő az oka. Engedély nélkül hazavitte az iratokat, és útközben megtámadták, elvették a táskáját. A katonai hatóságok nem hitték ezt el. Brandis hadnagyot kémnek minősítették. Elfogni nem tudták, de gyalázata bejárta az egész világot. Így tette tönkre maga ezt a kitűnő ősnemesi családot. Az anya itt halt meg Párizsban. Az egyik fiút megölték, a másik földön futó, a legidősebb ember gyűlölő lett. Elég volt az ostoba locsogásból. Van valami bizonyítéka erre a sok fantazmagóriára? Adams megelégedetten vigyorgott. Első rangú bizonyítékaim vannak. De még nem fejeztem be az adatokat. Később meghalt a felesége is. Wilmington, ahogy járkált, és éppen háttal volt az utolsó szónál, egy perdüléssel megfordult, és döbbenten meredt a kövér kis emberre. Hó, ez már talált? Hát vegyük sorra. Ethel Arthurt kivallattam a maga módján. Ezt magától láttam először. A táncos nőt egy hajóra hurcoltam. Tudja már, miről van szó? Tetanusz bacillussal mesterséges fertőzést előidézni, és védőoltást csak aláírt tanúk előtt tett vallomásra adni. Olyan vallomásra, amelynek bizonyított adatai biztosítanak a beismerés visszavonása ellen. Etel is ismeri ezt a vallatást. Vallott. Tudta, hogy nincs irgalom. Beszélt a védőoltásért. Mert a tetanusz nem szép halál. Sajnos a vallomással kissé késedelmeskedett, és így az oltás nem járt eredménnyel. Gazember! Vigyázz! Süvöltött a kövér, és a revolvere Wilmington mellének irányult. Egy pillanatnyi szünet következett. Evelyn a rémülettől megmeretten állt nyitott szájjal, két kezét az arcához szorítva, mint egy szereplő az elszakadt film utolsó kockájában. Gordon ámultan hallgatta az idegen drámát, amelybe ilyen villanásszerűen sodródott bele. Wilmington egy székre ült, cigarettára gyújtott, és nem szólt semmit. Sápadtan, nagy szippantásokkal fújta a füstöt. Etel vallomása alapján megtudtuk Dickman nevét. Ez az, aki leszúrta Holmbrandist. Dickman már csak azért is vallott, mint a karikacsapás, hogy futni hagyjuk. Nem hagytuk futni. A Tuloni kikötőben egy hajón őriztetem. Dacára annak, hogy nálam van a tanúk előttet vallomása, amely szerint maga bújtotta fel, maga adott pénzt neki, és magától kapta a pontos utasításokat. Továbbá bizonyítani tudom, hogy hamis, tiszti orvosi lelet alapján temették el a feleségét, és azután, bár ezt szigorúan büntetik, egy kis magánexhumálást végeztem a múltkor éjjel a Père Lachaise-ben, és megfelelő szakemberek vizsgálták meg a felesége tetemét. Ajkain még ma is tisztán látszik a cianózis enyészhetetlen kékje. Elég. Hallgasson maga. Maga, még van további blöfföm is. Például könnyűszerrel előkerítjük Brandis hadnagyot. Kiderítettük, hogy Münster néven szolgál a légió második századánál, és jelenleg Marokkóban, mint súlyos sebesültet ápolják. A koronatanú tehát él. Él az az ember, akinek ártatlanul meghurcolt becsülete fedezi a maga összes gaztettét. Mondom, hogy elég. Lihegte Wilmington, és másfelé nézett, mint aki kísértetet lát. Vigye a térképet, de gyorsan, mert Flőri minden pillanatban itt lehet. Mondja meg, mit ad a narancsszínű borítékért. Legyen a magáé, átkozott spicli. Nem fog rosszul járni, de előbb látnom kell, hogy sértetlen-e a borítékon a pecsét. Ne mondja, hogy a másik szobában van, és ne nyúljon a zsebe felé. Ott a páncélszekrény. Nyissa ki. Evelyn zsibbattan hallgatta a dialógust. Az bizonyos, hogy megölik, ha itt találják. De még rémületében sem tudta kikapcsolni részvétét a szerencsétlen Brandis családdal szemben. Igen, ha valaha kiszabadul innen élve, akkor ezt mind nyilvánosságra hozza. De mivel tudja bizonyítani? Közben Wilmington a páncélszekrényhez ment. És az asztalra tett egy hatalmas borítékot, amelyen sértetlenül látszott az öt pecsét. Hogy szerette volna Evelyn felkapni a százados becsületét, és elrohanni vele Marokkóba? Szegény emberek. Vajon a fegyenc is hallotta-e mindezt? Vagy megszökött már? Megjegyzi minden esetre a szerencsétlen százados légionárius nevét. Münster, ismételgette ezt a szót. Különben úgyis jó, ha sietünk, mondta Wilmington. Ma ketten is érdeklődtek nálam a százados után, mintha egy dobozon álmodozó buddha bálványt keresnének a hagyatékából, de azt hiszem, ez csak kifogás volt. Valamelyik ügynökség emberei lehettek. Miért? Nincsen ilyen szobor a hagyatékában? De emlékszem, hogy láttam ilyen dobozt tetején egy buddha szoborral, a Brandis fivérek lakásában, ha jól emlékszem, a fürdőszobában. De ez nem nyugtat meg. Persze, hogy olyasmit kérdeznek, aminek némi valószínűsége van. Tudták valahonnan, hogy Brandis hadnagy birtokában volt egy ilyen dísztárgy. Adams arca elborult. De miért kérdezik ketten ugyanazt? Az inkább arra val, hogy igenis van valami azzal a szoborral. Többen is rájöttek a titkára, magához vezettek a nyomok, és most sietnek megelőzni egymást a szobor felkutatásában. Nem szeretem ezt az ügyet. Wilmington elsápadt. Gondolja, de mi a csodát akarnak egy pipere holmik megőrzésére szolgáló doboztól, vagy a kerámia díszítésétől? A kövér gondolkozott. Magánál van a szobor? A fenét. Hogy elvágjam a további kérdezősködést, úgy tettem, mintha nálam lenne, ha nem is állítottam határozottan. A szobor bizonyára Afrikában van Brandisnél, ha ugyan nem dobta el az ilyen haszontalanságot, mikor szöknie kellett. Sokért nem adnám, morfondírozott Adams, ha ismerném ezt a buddha ügyet. Figyelmeztetem, hogy Flöri azonnal itt lehet. Igaza van, na, gyerünk azzal a borítékkal. De nagyon jól kell fizetnie, Adams. Egy nagyra törő ember 2 éves hazárdjátékának eredménye ez a szerződés. Elég embert áldozott fel az ügyért ahhoz, hogy értékelni tudjam. Egy ablak tört ki. Kis szellő támadt, és a légvonat becsapta az ablakot abban a szobában, ahol Gordon bújt meg. Igazán, csak a teljes szélcsendnek köszönhették, hogy ez nem történt meg eddig. Adams és Wilmington egyetlen rémült ugrással a másik szobában termettek. Gordon azonban már is résen volt, és a támadók éppen, hogy lebújhattak kissé a fegyenc kezéből kirepülő szék elől, amely Adamset vállon találta. Nyomban utána egy kis asztal dobott feléjük, majd egy kínai vázát. Adams vaktában a szobába lőtt 2-szer, azután berohantak. Gordon derekánál kapta el Wilmingtont, és a kiskövérhez csapta. Dulakodás, zuhanás, csörömpölés, recsegés zaja hallatszott, bútorok töredeztek, cserepek hullottak, hörgés, átkozódás, mintha vadállatok tombolnának. Most váratlanul a lépcsőház felől fegyver dörrent. Azután csengettek, dörömböltek. Az előszoba ajtót baltával döngették. A rendőrség úgy látszik, csak Flörit és a társait várta az egérfogóba, hogy lecsapjon az egész társaságra. Az üresen maradt szobában ott feküdt az asztalon a narancsszínű boríték az 5 pecséttel. Evelyn beugrott az ebédlőbe. Felragadta a borítékot, amelyben egy család becsülete volt, gyorsan a kézitáskájába tette, és a szalon ablakon keresztül 4 emeletes magasságban kilépett a vaslétrára. Ha Brandis él, akkor ezért a borítékért szívesen lesz segítségére a buddha felkutatásában. Elmegy Marokkóba. Csörömpölés. A szobában veszett emberek küzdöttek. Gordon rávetette magát Adamsre. Wilmington revolvert rántott. Most a fegyenc egy rúgással kiszabadította magát, úgyhogy a kis köpcös messzire repült. Ezáltal ő maga, mint tiszta célpont állt ott, de Wilmington mégsem lőtt rá. A sok felhalmozódott gyűlölet, a dű, a beképzelt, vérig sértett hiú ember bosszúszomja kitört belőle, és Adamset akarta megölni, mint valami veszett kutyát. Két lépésről lőtt az arcába.
A fegyver azonban csütörtököt mondott.
Ezzel megmentette Gordon életét. Mert Adams még estében rántott revolvert, és bizonyára lepuffantja a fegyencet, ha nem hallja a füle mellett azt az írtózatos kettyenést, amit halálos lövés szokott követni.
Mielőtt a másik újra lenyomhatta volna a ravaszt, Adams lőtt, és gyomrán találta Wilmingtont. Ez elejtette a pisztolyt, és görcsös markolással leszakította az ajtó függönyét, mintha szemfedőbe csavarodna, átfordult vele, és a tarka brokáttal borítva zuhant a padlóra. Az előszoba ajtaján már keresztül törtek a fejszecsapások. A fegyenc közben eltűnt. Adams csak most riadt rá a valóságra. A rendőrség. Egy ugrással az ebédlőben termett. Nyomban látta, hogy a szemközti szoba ablaka tárva nyitva. Az előszoba ajtó nagy robajjal beszakadt, és a küszöbön fekvő Fleurin keresztül benyomultak a detektívek. Adams éppen akkor ért az íróasztalhoz. De nem a detektívektől ijedt meg, hanem az eléje táruló szörnyű látványtól. Még volt annyi ideje, hogy lezárja az előszobába vezető ajtót, abban a pillanatban, amikor odaértek a detektívek. Azután átrohant a másik szalomba, és azt az ajtót is bezárta. A nyitott ablak megmutatta az elmenekült fegyenc útját. Kilépett a vaslétrára. Felette, az ötödik emelet magasságában látta, amint a fegyenc lába az utolsó vasfogot elhagyja, és a háztetőre lép. Utána lőtt. Mikor Evelyn kilépett az ablakon és lenézett, önkéntelenül felsikoltott. Alatta, az utcán, mintha ütközet folyna, riadó autók érkeztek szirénázva. Emberek futottak szanaszét, és a rendőrök nem kímélték a gumibotot. Úgy látszott, hogy a Rue Mazarin-t mindenfelől elzárják. A házból, ahonnan Evelyn menekült, négy embert vittek ki megbilincselve tépet ruhában a fogolyszállító kocsihoz. A kapu lámpája alatt, nagy sötét tócsában, mozdulatlanul feküdt valaki arcra borulva. Egy elegáns asszony szíjbilincsénél fogva vonszoltatta magát, sikoltozva tűnt el a rabszállító kocsiban, és a páncélautó fényszórója fehér izzással sugározta be a pánikszerű mozgalmat. Evelyn mögött most lövés dörrent a lakásból. Ettől észbe kapott, és először tétován, majd rémült sietéssel igyekezett fel a létrán. Az utca felé nem menekülhetett, csak a tetőn át. A szoknyáját megrántotta, és végig szakította egy kiálló szög. Minden erejét összeszedve markolta meg az esőcsatorna peremét, és felhúzóckodott. A haja az arcába lógott, porosan, sárosan, foszlányokra tépett ruhával, de felért a háztetőre. Futásnak eredt. Térdre bukott egy első tócsában, és szinte eszméletét vesztette a fájdalomtól. Tántorogva felállt. Néhány másodpercig léhegve egy kéménynek támaszkodott, és visszanézett. Ismét a szörnyű látvány. A háztető szélén két kapaszkodó kéz között kopasz fej jelent meg. Az orr, egyetlen vörös forradás, az arcot eltorzítja a gyűlölet és az erőlködés. A fegyenc. Szaladt tovább. A háta mögött lövés dörrent, és hallja az üldöző lábdobogását. Istenem! Deszkákon bukdácsolt át. Egy sötétben kifeszített szárító kötél csap a torkára, mintha le akarná fejezni. Felbukik, és megint tovább. De most már újra lövés. És ez már a fegyencet vette célba. Az üldözőt is üldözi valaki. Egy másik üldözött. Evelyn lélegzethez jut, mert Gordon egy kémény mögé menekül és visszalő Adamsre. Így vadásznak egymásra, mialatt Párizs rendőrsége rájuk vadászik. Evelyn kihasználja az alkalmas pillanatot, és utolsó erejét összeszedve rohan, szorosan fogva kis fekete táskáját, amelyben az értékes boríték van. Váratlanul üvegablakot lát maga alatt. Műterem. Nem is gondolkozik. Egy eltávolított ablak keretében megkapaszkodik, lelógatja magát,
azután behuny szemmel elereszti az ablakot. Alacsony szoba lehet, mert könnyedén ér le Lábujjhegyre. Vár. Sötét van. A szomszéd helyiségben beszélgetnek.
Tessék választani, ezek itt 9x12-es levelező lapok, de ha parancsol nagyítást...
Fényképész. Gyorsan körülnéz. Jobb kéz felé ajtót lát. Benyit. Ismét sötét helyiségen megy át, de hosszúkás, mint az előszobák. A végében újabb ajtó. Kilép. Friss levegő csapja meg. Folyosón van. Siet le a lépcsőn. Az utolsó néhány foknál megbotlik. A ruhája újra recsen valahol. Érzi, hogy a keze, arca, nyaka tapad a sártól. Csak tovább. Rosszul világított udvarra ér. Egy leány csirkét tisztít. Két fehér, kötényes fiú nagy sajtárt önt ki a csatorna felett. A nyitott udvari ajtón keresztül hatalmas konyha látszik. Bizonyosan valamelyik előkelő szajnaparti étteremhez tartozik. Evelyn a kapu felé akar menni. Sirena búg.
Jaj, hiszen a háztetőn párhuzamosan jött a Rue Mazarennel.
Ugyanabban az utcában van, ahol raziáznak. Ha az éttermen keresztül jutna, akkor kiérne a veszélyes zónából a Szajna partjára.
Az egyik gyerek közelebb lép, és kíváncsi pillantással nézegeti.
Evelyn gyorsan elindul. Be a konyhába.
Keresztül siet, néhány csodálkozó kukta között, benyit az ajtón, és egy gyönyörű, fényes étteremben áll. A helység főbejárata a szajnaparti forgalmas utcára nyílik. Evelynt többen megcsodálják. Ahogy végignéz magán, látja, hogy milyen piszkos szakadt a ruhája. A haja csapzottan lúg az arcába. Csak ki innen, mennél gyorsabban. Siet. Közben érzi, hogy mindenki rámered. Hála Istennek, ott a kiárat.
Ebben a pillanatban egy harsány hang szólal meg mellette.
De hiszen itt a lédi! Istenem, mi történt önnel?
A polgármester volt, aki szólt. Mellette ült Holler, és az asztalfőn Lord Bannister frakban. Igen sok, nagyon előkelő úr társaságában.
Azt hiszem, Lót, miután visszatekintett Szodomára, és azon nyomban a teste sóvá és a ruhája sótartóvá változott, valamivel értelmesebb arcot vághatott, mint ő lordsága ott az asztalfőn, mikor Evelyn megérkezett.
Egy pillanatig igen nagy csend támadt. Evelyn agya e másodperc alatt pattanásig feszült. Érezte, hogy a tanár tekintélye forog kockán. Érezte, hogy szörnyű botrányt idézett elő, és a következő percben a pattanásig feszült agy a gyors megoldás egy szikráját dobta ki magából. A lány mosolyogva megszólalt.
Kérem, Henry!
Mondta csodálatos módon kapásból leterítve a tanár keresztnevét.
Sajnos haza kell engem nyomban kísérnie. Egy ügyetlen kerékpáros elütött itt a járda mellett. Nézze, mi történt a ruhámmal.
Sikerült. A friss szakadások és sárnyomok eléggé valószínűsítették, amit mondott. Mindenki sajnálkozva, udvarias vigasztalással fordult Lady Bannister felé. Az akadémiai tagok, egyetemi tanárok és tábornokok sorban bemutatkoztak, és a Lady őszinte sajnálattal, hogy nem maradhat velük ilyen állapotban, belekarolt Sir Bannisterbe, és elhurcolta. Mikor beültek a tanár autójába, Evelyn óvatosan körülnézett, hogy felfedezték-e az üldözői. Mert abban biztos volt, hogy amíg a boríték nála van, igen sok, mindenre elszánt ember szegődik a nyomába. Nem látott senkit. A tanár beült az autóba, megvárta, amíg Evelyn elfoglalja mellette a helyét, azután csak ennyit mondott.
Csapja be jól az ajtót, és mondja meg, hogy hova vigyem.
Elkeseredésében nem is talált szavakat.
felháborodásában túl volt azon, hogy veszekedjék. Tagadhatatlan ugyan, hogy az elmúlt napokban többször is eszébe jutott ez a lány, és az is megfordult a fejében, hogy jó lenne viszont látni, de a viszontlátás körülményei mégis megrendítették kissé. Most legszívesebben egyszerűen kilökte volna a lányt. Mit csinál ez a nő? Hol mászkál, hogy mindig sáros és szakadt a ruhája? És mi dolga van éjszaka egyedül az utcán? Ezt nem lehetett tudni. Egyszer csak jön. Váratlanul kószos hajának szőke villámaival eszeveszetten, mint a ciklón. Kérem önt, hogy amilyen gyorsan csak tud, vigyen el valahová, messzire Párizstól, ahol vonatra ülhetek, vagy autót bérelhetek. Könyörgött lihegve a leány. De kérem, frakban vagyok. Üldöznek. Mintha ezt már hallottam volna. Hát, kedves Miss Weston, én tisztában vagyok egy férfi kötelességeivel, de mégis fel kell hívnom a figyelmét arra, hogy sajnos csak egy tudós vagyok, és nem kóborlovag. Érthetetlen, hogy korunk elsőrangú rendőri szervezetei helyett kizárólag hozzám fordul bűnügyekben. Én nagyon tisztelem önt, kisasszony, de legyen szabad ismétlésekbe bocsátkoznom. Egy gentleman élete nem átjáróház. Igaza van. Azonnal kiszállok, mondta Evelyn. Azután zokogva hajolt a szélvédőre. Félt, hogy Párizsban figyelik a pályaudvarokat, esetleg a garázsokat is. Tudta, hogy az élete forog kockán. Lehet, hogy már is a nyomában vannak. Az egyetlen lehetőség Párizstól messze autót bérelni. Istenem, milyen egyedül van. Hát, mondja meg végre, hová vigyem, mondta a tanár fogcsikorgatva, mert érezte, hogy nem tud a kellő ridegséggel beszélni. Ne sérjön már! Hagyjuk ezt, kérem! Jól van, elviszem Párizsból, ahová akarja.
Marseille-be,
mondta felcsillanó szemmel a leány.
Frakban?
Horkant fel Lord Bannister.
Nem, vigyen csak el jó messzire, a legközelebbi községig, ahol autót bérelhetek.
A tanár dühösen taposott a gázpedálra, és a gyönyörű új Alfa Romeo zajtalanul, puhán indult el a Párizs-Lyoni országúton.